Egy perc elmúlt, 4:49 jó reggelt kívánok. Egy érdekes mellékvize az Irán elleni háborúnak, hogy az iráni labdarúgó szövetség tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Szövetséggel, a FIFA-val arról, hogy a nyári világbajnokságon játékosai biztonságát szem előtt tartva az Egyesült Államok helyett Mexikóban játszhassa csoportmérkőzéseit. Az iráni sportminiszter múlt szerdán még arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és Izrael által indított háború miatt kizárt, hogy hazája válogatottja ott legyen a VB-n. Donald Trump amerikai elnök pedig kijelentette, hogy Irán labdarúgóit szívesen látják a VB-n, de megjegyezte, hogy az életük megóvása és biztonságuk érdekében talán nem lenne helyén való, ha az Egyesült Államokban játszanának. Tehát lehet, hogy lesz egy pótmegoldás, ha átteszik a mérkőzéseket Mexikóba. Az irániak egyébként a sorsolás alapján Új-Zéland és Belgium nemzeti csapatával játszanának Los Angelesben, az egyiptomi együttese pedig Seattle-ben. Lehet, hogy ebben lesz változás, de hát jó lenne, hogyha az egész iráni háború már a múlté lenne, amire egyelőre nem sok esély kínálkozik. Jó üzleti lehetőséget nyithatnak meg a magyar vállalkozások számára is, hogy az Európai Unió és India között szabadkereskedelmi megállapodás jött létre. A Hunnect ügyvezetője szerint az egyezmény főként az autóalkatrész, gép, elektronikai, vegyipari és gyógyszeripari cégeknek kedvezhet, de az élelmiszeripar egyes szereplői is nyerhetnek vele. A magyar vállalkozások számára ugyanakkor a piacra lépés komoly előkészítést igényel, akár fél egyéves adminisztratív és szakmai felkészüléssel. Indiában a nyelvi és kulturális sokszínűség miatt különösen fontos a pontos lokalizáció és a célpiac gondos kiválasztása. Király Krisztián szerint a sikerkulcsa a bizalomépítés, a professzionális megjelenés és a jól előkészített külpiaci stratégia. Kecső Richárd interjúja.
4 milliárd eurós lehetőség kapujában a magyar vállalkozások India irányába. De mit is jelent pontosan az EU és az India között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás az európai, illetőleg a magyar vállalkozások számára?
A szabadkereskedelmi megállapodástól azt várják mind az Európai Unió, mind pedig az Indiai Köztársaság, hogy jelentős mértékben tudja növelni a két ország közötti gazdasági tevékenységet. Az EU konkrétan azt várja, hogy 6 éven belül kétszeresére nőjön az export India irányába.
Ugye itt szó van arról is, hogy az Európai Bizottság akár évi 4 milliárd eurós vámmegtakarításra számít, legalábbis ő szerintük ennyit hoz az, az egyezmény, de mennyire jelent ez a valós üzleti lehetőség? Így a magyar cégeknek.
Nem titkolt célja az Európai Uniónak az, hogy az európai autógyártókat hozza pozícióba ezzel a szabadkereskedelmi megállapodással, azonban a magyarországi cégeknek is nagyon fontos lehet, hogy eltörlik, vagy jelentősen csökkentik az autóalkatrészekre, a gépekre, elektromos berendezésekre, vegyipari termékekre és gyógyszerekre kivetett vámokat is, amelyek segítségével ők is versenyképessé tudnak válni az indiai piacon.
Akkor így ezek azok az ágazatok, amelyek a leginkább profitálnak ebből az új kereskedelmi nyitásból?
Én úgy gondolom, hogy igen, azonban nem szabad elmenni amellett sem, hogy a gasztronómiai termékekre kivetett vámok is csökkenni fognak. Így például a bortermelők, a kézműves sörterőállítók és a cukrászdai termékekkel foglalkozók számára is érdekes lehet ez a lehetőség.
Na most akkor, ha egy magyar vállalkozás most szeretne kilépni a nemzetközi piacra, mennyi felkészülési idővel érdemes számolnia?
Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy egy jelentős, bürokratikus felkészülést kell, hogy megelőzze ezt a piacra lépést. Érdemes erre egy fél, egyéves periódust legalább rászánni. Nagyon sok olyan bürokratikus lépés van, amelyet meg kell tenni ehhez.
Mik a legfontosabb lépések?
Először is ugye szert kell tenni egy vámazonosító számra az exporthoz, utána járni, hogy mik azok a vámtarifa számok, amelyek alapján a termékeinket azonosítani tudják. A termékhez számozási bizonyítványt kell készíteni, szükséges tanúsítványokat, például, hogy elektronikai cikkekről vagy élelmiszerekről van szó, illetve készíteni azoknak a dokumentumoknak a lokalizált verzióját, amelyeket majd a szállítás és a érkeztetés során be kell mutatni a félországban.
Milyen gyakori hibát követnek el így a vállalkozások, akik először próbálkoznak a külföldi piacokon való megjelenéssel?
Az egyik ilyen probléma az lehet, hogyha nem készülnek fel megfelelően, illetve egy további probléma lehet, hogyha úgy gondolják, hogy megoldják például a fordítást házon belül, tehát hogy a célnyelvi szövegek elkészítésére nem megfelelő szakértőket vesznek igénybe, mert fordulhat az, hogy valami félrecsúszik a fordítás során, amely problémát okozhat először is az ügyintézés közben, tehát fennakadhat például a vámon a szükséges termék, hogyha nem megfelelő a dokumentum minősége, illetve természetesen a célpiacon az értékesítés során is felmerülhetnek problémák azzal, hogy esetleg torzul az üzenet, amelyet át szeretnének adni.
Ugye szakértők gyakran hangsúlyozzák azt, hogy a külpiaci siker egyik kulcsa a bizalom. De mégis hogyan lehet ezt a bizalmat egy teljesen új piacon felépíteni?
Elsősorban a professzionális megjelenés az, amire a legnagyobb szükség van ilyen esetben, mert hogyha a célpiacon érett, jól felépített márkaként jelenünk meg, akkor az azonnal bizalmat ébreszt, és onnan már fokozatosan ki tudjuk alakítani a jelenlétünket.
Mennyire fontos a lokalizáció, vagyis arra gondolok itt, hogy egy terméket, vagy egy szolgáltatást a helyi kulturális sajátosságokhoz igazítsák?
Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és különösen így, hogy már beszéltünk Indiáról, itt érdemes figyelembe venni, hogy Indiában 22 hivatalos nyelv van, és minden régióban más nyelvet beszélnek a legtöbben, és itt a különböző nyelvek mellé bizony kulturális különbségek is járnak, amelyek az egyik régióban működnek, könnyen visszatetszést keltetnek egy másikban, így nagyon fontos ügyelni arra, hogy ne egy általános üzenettel próbáljunk meg lefedni minden külföldre szánt terméket, hanem mindig az adott célpiacnak, az adott régiónak megfelelő nyelvezetet használjuk.
És ha már India, mint célpiac, ugye itt egy hatalmas piacról van szó, ugyanakkor nyelvileg és kulturálisan is rendkívül sokszínű. Milyen kihívásokkal szembesülhet itt egy magyar cég?
Az elsődleges kihívás az az, hogy megtalálja a számára leginkább megfelelő célközönséget, hogy azonosítsa azt a régiót, ahol a termékeire a legnagyobb kereslet lehet. A következő kihívás az, hogy olyan megfelelő szakember találjon, aki tökéletes minőségben tudja lokalizálni az ő üzeneteit erre a célpiacra.
Van itt egy teória, hogy India esetében akár több mint 10 különböző nyelv és kulturális közeg is meghatározó lehet az üzleti működésben. Ez mennyire igaz egyébként?
Az a helyzet, hogy egy nyelvet le tudunk fedni a marketing tevékenységünkkel, akkor az a piacnak közel a 80%-át meg tudjuk célozni. Úgyhogy azt mondanám, hogy India esetében tényleg nagyon fontos az, hogy ne csak egy nyelven keresztül próbáljuk megszólítani a teljes társadalmat. Nem okvetlen országként érdemes Indiára tekinteni, hanem szubkontinensként, ahol különböző kultúrák keverednek.
Ugye a következő években mely vállalkozások, vagy milyen területek kerülhetnek úgymond versenyelőnybe a nemzetközi piacon, és kik azok, akik kikerülhetnek most akár így az indiai piacra?
Ez a szabadkereskedelmi egyezmény úgy gondolom, hogy azokat a leginkább jó pozícióba most, akik valamilyen terméket szeretnének a piacon megjelentetni. Azonban szabad elhanyagolni azt sem, hogy jelenleg is van szolgáltatás export is az Európai Unióból Indiába, és hogyha élénkülni fog a kereskedelem, akkor a szolgáltatásokat áruló cégek is remek pozícióba kerülhetnek a közeljövőben.
Az elmúlt percekben Király Krisztiánt hallották, a Hunnect ügyvezetőjét az EU-India közötti szabadkereskedelmi megállapodás lehetőségeiről. Egy érdekességgel folytatjuk, aztán pár perc múlva fél kilenckor a legfrissebb hírekkel, fél kilenc után pedig már a témánk a Hormuzi szoros, illetve a kínai zöld politika, a kettő, hogy hogy kapcsolódik, arról majd egy klímapolitikai szakértővel beszélgetünk.
Reggeli Monitor.
A Niantic a világ egyik legismertebb játékának, a Pokémon Go játékosai által gyűjtött hatalmas helyadatbázis használja fel egy új, rendkívül pontos navigációs rendszer fejlesztéséhez. A Pokémon Go játékosai az elmúlt években mobiltelefonjukkal városok százait járták be, miközben fotókkal és szkennelésekkel rögzítették a környezetet. Az így létrejött adatbázis mintegy 30 milliárd fényképet tartalmaz, amelyből a vállalat egy mesterséges intelligenciára épülő térbeli modellt hozott létre. A rendszer egyik fő felhasználási területe az vezető kiszállító robotok navigációja lehet. A fejlesztést már teszteli a Coco Robotics, amely több amerikai nagyvárosban és Helsinki-ben működtett robotfutárflottát. A városi környezetben a GPS gyakran pontatlan, mert az épületek visszaverik vagy zavarják a jeleket, így a hely meghatározás akár 50 métert is tévedhet. Ez komoly probléma egy házhoz szállító robot számára. A Niantic modellje ezzel szemben vizuális tájékozódás segítségével működik. A robot kamerája által látott képet összeveti a hatalmas fotóadatbázissal, így akár centiméteres pontossággal képes meghatározni a helyzetét. A rendszer ráadásul folyamatosan tanul, a robotok működés közben rögzített felvételei újabb adatokkal bővítik a modellt. A fejlesztők célja egy olyan hiperrealisztikus digitális világtérkép létrehozása, amelyet a jövőben nem csak emberek, hanem autonóm gépek és robotok is használhatnak a navigációhoz.
Ez a Reggeli Monitor.